Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Lépcsők hallgatóit. Farkasi Baja Mária vagyok, a műsor szerkesztő, műsorvezetője. Mai beszélgető társam Nagy Anikó, aki a COVID gyötrelmein túl, most már mondhatjuk, hogy újra jól és teljes értékűen, teljes elánnal, sőt, bizonyos értelemben megújulva tud most velem beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen hogyan is volt ez, mi történt. Szeretettel köszöntelek, Anikó, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad ezt a meghívást erre a beszélgetésre.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Számomra ez nem is tudom, hogy mondjam. Ez a második születésnapom. Ez a második születésnapom. Igazából október 30-án kerültem be a kórházba, október 23-án lettem lázas, és akkor türelmesen vártam, hogy majd ez elmúlik. Ezzel együtt kihívtam a körzeti orvosunkat, aki írt föl nekem antibiotikumot, meghallgatta a hátamat, és azt mondta, hogy igazából nincs semmi baj. Persze, vallásos vagyok, hiszékeny vagyok, én elhittem, hogy nincs semmi baj. És aztán mondta a lányom, hogy anya, nem, mert egyre rosszabbul nézel ki, és én úgy érzem, hogy a levegőt is minden nap nehezebben veszed. Kihívta rám a mentőt, itt állt az udvarban a mentő, és a Szemlővész Egyetemre akartak vinni, akkor el is vittek oda, és akkor ott már sorba álltak a mentők, és akkor kiszállt a mentőorvos, és akkor az bement, és ott érdeklődött, hogy hogyan kerülünk majd egyszer csak sorra, és akkor mondta, hogy mondták oda benne az orvosok, hogy nincsen hely, csak kimondottan a vörös zónába, ahol már kimondott covidosok vannak. Én ettől roppantul megijedtem, és én mondtam, hogy oda nem vagyok hajlandó bemenni, semmilyen szinten nem akartam elhinni, hogy én covidos vagyok. És akkor mondta a mentős, hogy hát ő nem tud velem mit csinálni, már ő vissza nem fog engem hozni Kerepesre, neki menni kell tovább a többi betegeké, azt mondja, akkor intézzel, hogy valahogy hazamenjen, és akkor telefonáltam a lánynak, és mondtam neki, hogy hát én nem szeretnék ide bemenni, mert nagyon megijedtem ettől a csak kimondott covidos részlegtől, és akkor mondja a lány, hogy anya, itt vagyunk a közelben, mindjárt felveszünk, és nyugi, ne ijedj meg, hazaviszünk. Haza is hoztak. No, talán ez volt a rosszabb, mert itt még rávártam 5 napot, amitől súlyosabb lett az állapotom, és akkor pénteken már állítom, nagyon rosszul néztem ki, és mondta a lány, hogy anya, most jött el, hogy nem maradunk tovább, péntek van, és hétvége, meg egyebek, meg ilyenek. És akkor a Kistacsai Kórház sürgősségi osztályára bementünk, és ott sorra kerültem, ott is sorba kellett állni, és már ott csak én mehettem be, a kísérő, a gyerekek, a WC meg a barátnője, az kint egészen a folyosóra, azt nem is lehetett, mert csak egy kísérő lehetett, Anikó kísért, de már mikor lementem, oda már senki nem jöhetett be, és akkor elküldtek CT-re, meg vért vettek tőlem. És akkor beraktak egy teljesen üres szobába. És hát én elég türelmetlen valaki vagyok, és akkor mondom neki, hogy hát ne haragudjon már, mert meddig kell még el, ki 2,5 óra hosszája itt vagyunk, 3:45 van, ez nem baj, mondom, adjonak egy lepedőt, én betakarodok, a gyerekeknek meg szóljanak, hogy menjenek haza, vagy nem tudom, hogy mi lesz. Nyugodjak meg, ne türelmetlenkedjek, csinálják a papírokat, visszamentő 60-ban nem megyek haza. Majd mindjárt kiszólnak a gyerekeknek.
Ez azért elég sokkoló lehetett.
Nem vagyok egy olyan riadós fajta, hát elfogadtam, ez van kész. És aztán utána 10:30-kor szóltak, hogy jött a mentő, értem, és hogy akkor megyünk, és valahogy mint éjfél körül értem 60-ba be, és ott a Zaher doktor volt. És ő pont ott sétálgatott, hát szerencsémre ő volt az ügyeletes, és akkor megint jött egy ilyen kis finom köhögés rám, és akkor mondta, hogy na drágám, ezt jól összeszedte, hol a fenébe? Hát mondom, doktor úr, ha tudnám, akkor lehet, hogy nem is itt lennék. És akkor mondta a doktor, hogy oda hozzám be, és akkor ott az ő kis kezelőjében lekezeltek engem, és fogalmam nincs, hogy biztos, hogy azt csinálták, amit kellett, de mondta, hogy ezek után föl az intenzívre vigyétek. Idáig ezt még tudtam, hogy föl az intenzívre vigyétek. És akkor hatalmas nagy fólia sátrakkal, és ilyen S alakban el voltak választva. A 60. kórház idegosztályát csinálták meg Covidnak. És akkor ott el voltak választva ez az őrült nagy fólia sátrakkal, és akkor ilyen S alakban mentünk. Erre még úgy emlékszem, ezekre a borzasztó nagy fólia sátrakra. De biztos, hogy ott már a kezelőbe adtak nekem valamit, amitől már én onnantól semmit nem tudok. Semmit az ég egyet a világon nem tudok. Nem. Tehát azt tudom, hogy a táskám nálam volt, a kabátom volt, de innen már semmit nem tudtam, és akkor ez volt október 30-án. Most itt közben állítólag, nem állítólag biztos, méhalt adtak, lélegeztetőgépre raktak, és ezt valahogy kétszer is megcsinálták, nem tudom, hogy miért, mert később kapták a vérplazmát, és aztán talán megint mélyreutatás kellett.
Illetve azt hiszem, hogy ilyenkor az a protokoll, hogyha a valakinek még mindig túl erős immunreakciókat ad a szervezete, akkor leviszik mélyaltatásba, hogy ott nyugodtabban tudja, nincs meg, megszűnik ez a túlreagálás, ami halálos.
Nem tudom, biztos, hogy csinálták legnagyobb szakmai tudások szerint, amit csináltak, de már most így utólag, hogy már teljesen jó vagyok, és már így a mesékből hallom, nagyon-nagyon-nagyon megmozgattak, értem, borzasztó sok mindent. Itt hálásan köszönöm Vécsei László képviselő úrnak is, mert még az ő kapcsolata is kellett Farkas Domonkos alpolgármesternek, de főleg a lányomnak, mert a lányom aztán minden fűszálat megmozgatott, és a legnagyobb professzor, akitől lesz a nagyon csoda gyógyszer is származott. Ezek is meglettek, a jaksicskata is nagyon sokat segített, azért tudott így segíteni, mert pont egy hónappal előtte ezzel a professzorral riportot csinált valamilyen műsorában a jaksicskata, és akkor így megvolt a telefonszáma, és megkérdezte, hogy egy nagyon kedves modellemnek nagyon beteg az anyukája, sőt kritikus állapotban van, és nagyon kéne, hogy és akkor mondta, hogy nyugodtan a telefonszámot megadhatja, és akkor tehát több nagyobb erők megmozgatása volt.
Szóval a gondviselés azért dolgozott, igen, érted.
Igen. Meglett. És akkor ezeket már csak mind a meséből hallom, mert igazából nem tudok róla. Amiről tudok, tehát ez, hogy nagyon sokat tettek értem, nagyon-nagyon keményen, és akkor már talán nagyon kedves orvosom volt, dr. Kenész Tamás volt a kezelőorvosom, és akkor már annyit mondott a lányomnak, hogy higgyel, már nem tudunk többet tenni az anyukája. Azt mondja, anyukája már háromszor kapott vérplazmát, még más beteg egyszer sem. Azt mondja, nagyon megpróbáljuk. Hát akkora gerendákat mozgattak meg utánam, hogy már a doktor is érezte, hogy hú, ha itt valami van a háttérben. Azt mondja, hogy már komolyan kell venni itt a beteget, de eddig is komolyan vették, nem, csak azért mégis teljesen éreztem, mikor én fölébredtem, tudatomban voltam december 3-án, hogy túlságosan kedvesek hozzám. A nővérek, az orvosok, mindenki jött, simított, hogy érzi magát, hogy van, jól van. És akkor innen december 3-án, tehát amiket mondanak, hogy eldobtam a telefont, nem akarok a kis Anikóval beszélni, nem akarok a Bécivel beszélni, ezek a gyerekeim, mert itt hagytak engem, és nem visznek haza, és tehát ezekről, hál' Istennek, nem tudok. Nem tudok ezekről, de nyilván, hogy a mélyeltatásnak vannak ilyen hátsó dolgai is. Én igazából annyira tévhitben voltam, hogy mondtam a lányomnak december 3-án, hogy persze nem tudtam, hogy december 3-a van, hogy mondom, hamarosan megyek haza, és akkor majd csináljuk a kerti partit, mondom, mert még van egy hét, és akkor azt mondja, anya, milyen kerti partit? Hát mondom, Anna napit, Anikó nap egyet. Azt mondja, anya, nem július 26-a van, tél van, október végén kerültél be. Jó, mondom, tél van. És a virágokat beszedtétek? Úgyhogy ez volt a legfontosabb, hogy az udvarról a virágok bekerültek-e. Innentől aztán már úgy egészen képbe lettem, mert másnap is hívott, 4 órakor meg volt beszélve a lányom mindig, hogy 4 órakor hívjon, mert eléggé ki volt számolva, hogy mikor telefonáljonak, mert rettenetesen sok beteg volt. Nem is volt, már talán jobb lett volna végigalszom az egészet, mert mióta ébren voltam, meghalt mellettem 48 éves nő, a másik szobában az 56 éves férfi, meg ilyenek, és akkor igazából már észnél voltam, tiszta volt az agyam, és akkor gondolkodtam rajta, hogy hát tulajdonképpen én is meghalhattam volna.
Igen, bizony.
Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki értem bármit is tett, mert nagyon sokat tettek értem, és akkor onnantól tudom, hogy másnap is hívott a lány, és akkor már nagyon büszkén mondtam, hogy december 4-e van, délután 4 óra. És akkor innentől már úgy beszélgettünk, és mondta Anikó is, hogy a lányom, hogy anya, ne idegeskedjél, minden otthon szépen megy rendben, domonkossal felvettem a kapcsolatot, meg lesznek a karácsonyi csomagok, mert azt nagyon szeretted volna, meg ilyenek. Csak mondtam neki, hogy az 52 darab kispesgő az azért van, mert akkor a szeptemberi testületi ülésen 52 főt állapított meg a testület, de mondom, közben már, mikor elkezdtem volna október elején ismét foglalkozni vele, akkor már csak 49-en voltak, mert 3-an meghaltak, és akkor erre határozottan emlékszem, hogy a lány mondta, Istenem, köszönöm, a jó agyát kapta vissza, számokat mond, és teljesen jó számokat mond.
Azért itt egy pillanatra megakasztanálak, Anikó, mert ahogy így mondtad, hogy jobb lett volna ezt a következő időt végig aludni, én meg azt gondolom, hogy pontosan ott olyan lélektani változások mehettek végbe benned, mert ugye ilyen helyzetekben újra végig gondoljuk, hogy mi is az, amit az életünkben igazán fontosnak, igazán értéknek tartunk, és mi az, amin meg igazából annyira nem érdemes aggodalmaskodni, és arra időt, figyelmet szentelni. Tehát akik így közel kerülnek a halálhoz, tudva tudattalanul azért végbe megy bennük egy olyan hát érték átrendeződés, ami után nagyon sokan, ha már így eltelik néhány hónap, akkor úgy tudnak visszatekinteni, hogy tulajdonképpen köszönöm szépen, mert most már sokkal nagyobb értékként tudom megélni az életemet, sokkal jobban tudok arra figyelni, hogy tényleg még bennem azok az Isten adta értékek, amiket fontos táplálni, kamatoztatni, szétosztani a pezsgők mellé, hogy én hiszem, hogy nehéz lehetett az az idő, egész biztos, hogy nehéz volt, nagyon nehéz, de hogy fontos szerepe van abban, mindabban, amiről majd még be fogsz számolni itt az interjú során, hogy folytasd bátran, csak ezt nagyon a hallgatók érdekében is fontosnak éreztem, hogy mondjam, hogy van egy ilyen törvényszerűség, hogy ezek a helyzetek így formálnak bennünket.
Igen, igen. Változást hozott bennem például az, hogy én eléggé rászoktam úgymond a frontira. Nem tudom, ez lehet, hogy az agyamba volt valami, nekem az úgy kellett, de egyébként kipróbáltam, mert amikor Hongkongban modellkedett a lányom, én elmentem hozzá egy egész hónapra, elvittem magammal a gyógyszereket, 2 hétig kínoztam magamat, és nem tudtam adni.
Igen, a frontin különösen egy olyan, ami egyébként egy nagyon komoly függőséget tud alakítani.
Erre a frontinra, és most hála jó Istennek, mióta történt velem ez az egész, nem kávéztam azóta, és nem szedem a frontint. És egyáltalán tehát tudok aludni. Tehát ilyen változás történt bennem. És hogy mondjam, nem vagyok ideges, elfogadom azt, ami van, esik a hó, esik az eső, esik. Tehát egy olyan átrendeleződés történt bennem, hogy süt a nap, ég a villany, én így el vagyok magamnak, és nem, tehát nem idegeskedem azon. Tehát mindig azt fogadom el, ami van, és megpróbálok magamnak megbeszélni magammal, hogy nincs, nem kell idegeskedni. A legfontos az, hogy egészség legyen, hogy legyen egy kis hitünk, hogy fel tudunk majd ebből gyógyulni. Én onnantól, ahogy december 3-ától ezt így megtudtam, és akkor beszéltem a lányosokat, meg az a kezelő orvosom is beszélt velem, és mondta, hogy hát Isten igazából ő mindent a legnagyobb szakmai tudása szerint szívvel, lélekkel megtett, de már azt mondtam a lányának is, hogy imádkozzunk, mert már én ettől többet nem tudok. És hallottam, hogy itt Kerepesen is imaláncot szerveztek, Zerekován operaénekes művész az atyával, az egész falu megmozdult. Én biztos vagyok benne, hogy azért ez a nagy-nagy energia az eljött oda hozzám.
Egészen biztosak vagyunk benne.
Eljött oda hozzám, és én onnantól, eddig is egyébként én itthon is szoktam imádkozni, és onnantól már eddig csak este szoktam, tehát nálam a lefekvésnél este szoktam imádkozni, megköszönni az egész napot, meg egyemeket, és akkor már ott 60-ban volt időm, és akkor reggel is, este is imádkoztam, és hálálkodtam, és próbáltam összerakni a fejembe, hogy mind mentem keresztül, és nem vagyok én hatalmas templomba járó, de én nagyon hiszem az Istent, mert nagyon, de nekem ebből a közösségből nem is kell, mert egyik szomszédom a Jóisten, a másik a pap, tehát én olyan védett vagyok ezen a téren, hogy nekem elég, hogyha csak húsvétkor, karácsonykor, pünköskor, annál búcsú napját megyek templomba, de ezzel együtt én minden napot vagyok a templomba, mikor nyáron, mert a Szent Anna kútnál rózsakertet ápolom, gondozom, meccem a rózsákat, meg kapálok, meg locsolok, meg ilyenek, és tehát én a magam módján nagyon hiszem a Jóisten. És hát én eddig is hittem, de most hogy így ilyen nagyon-nagyon jó irányba, de biztos valami terve van még a Jóistennek velem, hogy így meghagyok.
Minden bizonyja.
48 éves, 56 évesek, meg ilyenek meghaltak, úgyhogy azért akkor én 63 évesen. Tehát, hogy tehát én is meghalhattam volna. És igazából sosem voltam beteg. Én a 3 szüléssel voltam kórházba, beteg nem voltam, most viszont nagyon elkapott. Úgyhogy, hát nem tudom. És aztán már egészen jók voltak az eredményeim, de hogy ilyen nagyon sokáig feküdtem, haludtam, teljesen tönkrement az izomzatom, egyszerűen nem bírtam lábam. És akkor hála Istennek ez a kenész doktor valaha 19 évig Mátraházán dolgozott. És ugye a kedves kolléganőjének telefonált, hogy egy nagyon kedves betege van neki, és hát ilyen sokáig még beteg nálam nem volt, azt mondja, ő nagyon sokáig itt van nálunk, de most úgy látom már, hogy egyre nagyon kedves, aranyos kis törtetőlánya van neki, de én úgy érzem, hogy otthon nem tudják őt ellátni, mert napi 2-szer gyógytornász kell meg egyet, tehát több mint 6 héter volt, problémák voltak a vizelettel, meg minden ilyesmivel, úgyhogy elintézte nekem a kenész doktor, hogy Mátraházára kerültem, az ő főnökéhez, a doktor Pesti Annához, és nagyon, tehát azt mondta a doktor Pesti Anna, hogy én vagyok az intézménynek a reklámarca, mert hogy ez 8-10 hetes felépülést igényelt volna az én állapotom, és hogy én tudatelelemmel csináltam a dolgokat, mert 4 hét alatt haza tudtam jönni. Úgyhogy teljesen önellátó lettem, tehát mindent tudok egyedül csinálni. WC-re menni, zuhanyozni, enni, jönni, sétálni, egyebek, kész, lépcsőzni. Már voltam benne az önkormányzatban is, mert ott lépcső van, de egyébként én ott mentem az intézménybe, mert jó nagy lépcsők voltak ott. És mondta is az orvos, azt mondja, hova megy? Hát mondom, megyek lépcsőre, mert ha vissza haza megyek, mondom, mert nem kell testületülés, az önkormányzatban lépcső van, és nekem föl kell menni. Azt mondja, hogy ha minden beteg ilyen lenne, azt mondja, nagyon könnyen tudnám kezelni a betegeket, azt mondja.
Így van.
Mert a vasakarat benne van, de azt mondja, vannak sajnos olyan betegek, hogy teljesen elhagyják magukat, és egyáltalán ők itt nagyon jól elfekszenek, azt mondja, és de az, hogy a lányom vett ilyen szalagot is, amivel én magamnak tornáztattam, amikor elment a gyógytornász, akkor én szépen ezt itt húzogattam, lábamra is lekötöttem, ilyenek, és akárhányszor bejöttek hozzám az orvosok, akkor mindig tornáztam magamnak. Persze nem tudhatták, hogy azért én nagyon nagy sportrajongó vagyok, és akkor ami még a vicc volt, elég türelmes voltam egész végig, én nem tett mindent úgy csináltam, ahogy mondtak, és nem is. Csak aztán, amikor már eljött a január, egy hét eltelt a januárból, és akkor pénteken megkérdeztem, mondtam neki, hogy doktornő, higgy el, hogy nem szeretnék türelmetlen lenni, de úgy érdeklődnék, hogy most már önellátó vagyok, mindent tudok csinálni, hogy mikor mehetek haza. Haza? Hát mondom, az a helyzet, hogy nagyon jól érzem magam, itt 2 ágyas szobában egyedül vagyok, itt a tévé, minden, mondom, de szeretnék már hazamenni, annál is inkább, hogy a jövő héten kezdődik a férfi kézilabda világbajnokság. És azt mondja, de hát itt a tévé. Mondom, igen, doktornő, de nem mindig értek egyet a bíró sípolásával, azt mondom, akkor sajnos az édesanyukáját is szidom, és azt nem szeretném itt mondom, hogy azt mondja maga, hogy ilyen nagy sportrajongó. De mikor kezdődik az a VB? Mondom neki, hogy 13-án. Azt mondja, akkor 12-én hazamegy, az úgy jó. Hát, nagyon jó. És akkor így jöttem haza január 12-én.
Mondtál most egy másik, nagyon fontos, lélektanilag nagyon fontos dolgot, hogy bizony, ha van bármi, amit így konkrét dátumhoz tudok kötni, hogy én ekkora és ekkora szeretném ezt és ezt elérni, akkor az egy olyan motiváló tényező tud lenni, nem azért engedett nyilván haza téged a doktornő, mert hogy itt van egy ilyen dátum, hanem azért, mert te biztos, hogy mindent megtettél azért, hogy arra a dátumra te valóban nyugodt lelkiismerettel hazaengedhető légy. Mert adott egy plusz löketet, hogy ja, hogyha itt tényleg lehetséges, hogy komolyan vesznek engem, és szóba jöhet ez a hazamenetel, akkor még inkább megyek a lépcsőre, és húzogatom ezt a gumikötelet, és rendezem a magam dolgait szívben, lélekben, testben, hogy valóban akkor engem haza lehessen engedni. Úgyhogy ezt azért is fontos, mert pont a Covid-ban nagyon sokan, de más betegségekben is, vagy ha nem ilyen láthatóan jön, tehát amit te ott megtapasztaltál ebben a rehabilitációs intézetben, hogy ott úgy el vannak az emberek. Hogy nem igazán céljuk az, hogy most ekkora és ekkora én ilyen vagy olyan állapotba tudjak kerülni. Nyilván itt egy nagyon fontos tényező az is, hogy halálközeli állapotból kerültél oda. És ilyenkor bizony mindenki úgy éli meg, hogy újjászülettem, és élni akarok, és jaj, de jó, hogy élek, hálás vagyok érte, míg könnyen elképzelhető, hogy az ott fekvőknek a döntő többsége még csak megemlíteni sem tud ilyen késztetettséget, hogy én hú, de nagyon élni szeretnék, mert én tudom, hogy nekem még dolgom van, és hogy én tudom tenni azt, amit így dologként föl tudok vállalni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt is én kérnélek téged, és ezért is köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést, mert biztos voltam benne, hogy sok olyan tényezővel bírsz, ami más embereknek is tanúság lehet. Olyanoknak is, akik éppen Covid-tól szenvedtek, vagy szenvednek, és tudjuk, hogy nagyon nehéz visszajönni, mert egy nagyon komoly utótünet a nagy-nagy fáradékonyság, erőtlenség, aminek ha valaki megadja magát, és azt mondja, hogy de nem csinálok, nem tornázom, nem mozgok, mert nincs erőm, akkor ezzel tulajdonképpen nagyon-nagyon-nagyon sokat tud ártani önmagának, mert nem úgy tud megtörténni a regenerálódása a szervezetnek, mint ahogyan az a te esetedben. És ezért is fontos, hogy most ebben az időben, ahol nagyon sok velünk egykorú úgy éli meg, hogy be van zárva, most ő nem tud menni, nem tud ezt vagy azt csinálni, hogy igenis vannak olyan lehetőségek, amit még a kórházi ágyon is lehet mozgásként végezni, igenis meg lehet találni azokat a formákat, én még biztos, hogy itt neked külön fogok az interjún túlbeszélni a Meridian tornáról, ami egy zseniálisan jó, átmozgató és nagyszerű regeneráló mozgás, de hogy ez a fajta késztetettség, ami ott megvolt benned, hogy igenis ilyen rövidtávú célokat is kitűzni, hogy én ekkora és ekkora, ilyen és ilyen állapotba akarok kerülni, akkor hát mint egy beütjük a programot a számítógépbe, hogy kérem szépen, hogy most minden ehhez legyen mozgósítva, mert én ezt akarom. Mert bizony az embernek a szabad akarata, ez egy ilyen nagyon nagy erő. Úgyhogy
ez így is volt, amikor megtudtam december 8-án, mert akkor már azt mondta a doktor úr, hogy igazából olyan állapotban vagyok, igen, nem tudok járni, mert nem tudok fölállni, de egészségileg mindennek megfelelek, így mert nem igazán van helyem az intenzív osztályon, viszont így nem adhat haza, és akkor már elkezdte december 8-án intézni nekem ezt a Mátraházai rehabot, és akkor december 15-én kerültem oda. És akkor én már ott 60-ban eldöntöttem, hogy mondta is a doktor úr, hogy ez kemény 3, de lehet, hogy 10 hét is, ez attól függ, hogy hogy reagál a szervezete, hogy akarja maga, tehát ez több tényezőtől is függ ez a rehab. És akkor én eldöntöttem ott magamban, hogy ez most egy ilyen évvége volt, ezt most így kell elfogadni, igen, lesz benne, volt benne Mikulás, Karácsony, Szilveszter, de ez úgy igazából nem érdekelt engem, elfogadtam, hogy ezek a dátumok vannak, kész, nekem meg kell gyógyulni, nekem föl kell épülni, és akkor nagyon hajaztam egyébként erre a világbajnokságra, és én akkor azt mondtam, hogy ha én ide kerülök, nekem elég kell, hogy legyen ez a 4-5 hét, és igazából elég is volt. Délelőtt volt a rehabon, reggel korán jöttek már nővérek, ugye, ott csinálták az ő dolgukat már 5 órától, és akkor utána jöttek a reggeles orvosok, vagy nővérek, valahogy így, és akkor 9 óra körül jött a gyógytornász, és akkor utána megint 11-kor jött a gyógytornász. És aztán utána, amikor már én, hát először az első héten semmit sem tudtam, nem tudtam semmit.
Azért ez lelkileg nagyon nehéz lehetett, Anikó. Egy olyan életvitelt és egy olyan temperamentumot ismerve, mint a tied, azzal szembesülni, hogy ennyire kiszolgáltatott és tehetetlen vagyok, azért ezt nem semmi lehetett földolgozni neked.
Ez 60-ban volt, nem, amikor meg fölébredtem legelőször, és ahogy megnéztem, Jézus Úristen, be vagyok pelenkázva. Hát én akkor nem is tudom, hogy mi zajlott bennem le, de az nagyon kemény volt, mikor ezt így felfogtam, és hát jó, és akkor kezdtem ezt mesélni a doktor, hogy min mentem keresztül, és hogy mi vagyok, és ez a pelenka, ez a legeslegkevesebb, és ezzel nem. Most nagyon sokat fogyott, vagy 8-10 kilót, azt mondja, hogy szemmel láthatóan. Most az, hogy enni, erősödni, azt mondja, ez a legfontosabb. És aztán utána, amikor elkerültem Mátraházára, akkor ugye már megtapasztaltam a menetrendet, hogy ott mi van, és hogyan, és miként, és akkor ugye a délelőtt a sűrű volt, de délután semmi nem volt. Na és akkor én délután magamtól ott azokat a gyakorlatokat, mint csináltam, amit délelőtt, és amit tudtam csinálni. És aztán utána, amikor már járókerettel tudtam közlekedni a szobába, az már haladás volt, aztán utána másik héten már kimentünk a folyosóra. Nagyon-nagyon hosszú, 235 lépés volt a folyosó. Megszámoltam, hogy erre volt időm. És akkor utána már mentem a járókerettel, és a másik héten igazából, hogyha már olyan nagyon akartam volna, vagy nem is tudom, nem akartam én semmit, nem akartam, mindent úgy elfogadtam, ahogy volt, de már szilveszterkor tudtam járókeret nélkül járni. Úgyhogy az egy hét az már csak úgy volt, hogy akkor már jöttem, mentem járókeret nélkül, föl a lépcsőn, meg ilyenek, úgyhogy, de mondta a gyógytornászok is, meg a nővérek is mondták, hogy miért nem minden ilyen beteg ilyen, meg hogy hát ez hiába teszünk meg mindent, hogyha a beteg nem akarja, és tehát együtt kell működni velük, és én ezt így csináltam is.
Így van, de ahhoz, hogy együttműködj velük, ahhoz azért nyilván szükséges az is, hogy te tudatosítottad magadban, hogy mennyire fontos vagy a gyerekeidnek.
Igen.
Hogy a közösségben is van dolgod, számítanak rád. Hogy én azt gondolom, hogy bár akár, amit mondtál, hogy a Vécsei képviselő úr, vagy a Domonkos támogatása, hogy az elsősorban nem is arról szólt, hogy most mit mozgatnak meg érted, vagy hogyan, hanem hogy fontos vagy.
Igen. Erre így rájöttem, amikor hazajöttem, akkor utána olvasgattam ezt a rengeteg kommenteket, meg ilyeneket, és akkor ott annyira... Tehát az még jobban segített nekem, ahol mióta itthon vagyok a gyógyulásból, hogy elolvastam ezt a sok-sok jó kívánságot, amit felém nyújtott a közönség. Én ki is írtam az oldalamra, hogy a kerepesi és a nem kerepesi és mindenkinek, mert hogy mindenhonnan jöttek, tehát külföldről is jöttek az ismerősök és a jó kívánságok, és hát nem is tudok.
Na, ilyenkor meg lehet tapasztalni, hogy azért van a technikai fejlődésnek és a social médiának igazán jó lehetősége és szerepe is, csak hát nem biztos, hogy mindig erről az oldaláról közelítünk, mint ahogy én azt gondolom, hogy most is ennek a beszélgetésnek én bízom benne, hogy lesz egy olyan hatása a hallgatóink felé, hogy igenis tessék többet tenni önmagunkért, tessék jobban, komolyan venni, hogy amíg a Jóisten éltet bennünket, addig egész biztos, hogy van dolgunk, hogy lehet tenni egy csomó mindent, és nyilvánvaló, hogy elsődleges felelősségem azért van, hogy én magam a saját testi-lelki állapotomért hogyan teszek meg minden tőlem telhetőt. Mert ezt senki más helyettünk nem tudja elvégezni. Úgyhogy elég komoly beavatások ezek, úgy gondolom, Anikó.
Igen, amikor még nem jöttem haza, már én ott a Reagonál terveztem, mert hallottam is, mondta a lányom is, meg volt, amit olvastam is, de atya is írt nekem e-maileket, és akkor elterveztem, hogy akkor ezt fogom kérni a gyerekektől, hogy hazaérkezem kedden, és hogy akkor vasárnap mindenki kísérjen el a templomba engem. Uh-huh. Ez volt az első útunk, és mindenki első szóra, és akkor öten mentünk, és ott végigültük, és folyamatosan csak köszöntem uh-huh. embereknek, mindenkinek, tehát annyira, mondom, nem sűrűn, de azért ezeken a nagy ünnepeken én járok templomba, de most valahogy egészen más volt ülni a templomba.
Így van, én is azt gondolom, hogy innentől kezdve azért neked egy másfajta...
Folyamatosan, belülről nem is tudom elmondani, hogy milyen érzés volt bennem, de folyamatosan úgy szaladgált a hideg rajtam, mert nem is tudom. Tehát folyamatosan csak köszöngettem a Jóistennek, a népnek, mindenkinek, hogy tehát eljött felém ez a rengeteg energia, amit itt felénk küldtek uh-huh. az emberek, és akkor ez így nagyon jó érzés volt. Mondtam az atyának, hogy szeretném megvenni a húsvéti gyertyát a templomnak, uh-huh. de mondta, hogy tavaly vett valaki, és hogy ez sokáig elég, úgyhogy köszöni uh-huh. szépen nem. De azért most én úgy döntöttem, hogy majd húsvétre akkor csináltatok egy nagy virágkosarat, és lerakom az oltár elé, de valahogy így egy kicsit akkor megnyugszom.
Uh-huh. Ahogy hallgattalak, eszembe jutott most már vagy 15 évvel ezelőtti beszélgetésem, ahol szintén valaki olyannal beszélgettem, aki mondta, hogy ő nagyon hisz Istenbe, de ő nem szokott nagyon templomba járni, mert hogy ő valahogy azt gyengeségnek éli meg, és ő neki erre nincs szüksége. Akkor ez engem nagyon elgondolkoztatott, és aztán meg is tudtam fogalmazni magamban, hogy igen, van neki igazsága. És én pont azért szeretem nagyon az egyháznak a ritusait, a miséket és minden mást is, mert amikor nagyon gyengének és elesettnek érzem magam, amikor saját erőmből esetleg még csak imádkozni, még csak kérést megfogalmazni sem lenne erőm, akkor én úgy tudok tekinteni ezekre a ritusokra, mint hogy ott van egy szekér, egy négy lovas hintó, egy valami olyan jármű, amire engem föltesznek nagy gyengeségemben, és visz engem. És meg tudom élni az Istennek úgy a közelségét, amit persze, amikor nagyon erős vagyok, akkor ezek nélkül, a külső ritusok nélkül is képes vagyok megélni, de a gyengeségben nem. És onnantól kezdve ez egy picit nekem hitvallásom is lett, hogy igen, én valószínűleg azért tértem meg az egyházhoz ilyen értelemben is, mert felfedeztem ezt, hogy valami olyat képesek adni ezek a ritusok, amik sokkal jobban megnyitnak akkor is, amikor nem vagyok olyan állapotban, hogy nyitható lehetnék egyébként. Úgyhogy azért én bátorítanálak téged, hogy ebben az új életedben esetleg bátran kóstolj bele gyakrabban is, hogy milyen az így az Isten jelenlétében lenni, mert hogy olyan csodálatosan vannak, még pszichológusi szemmel is nézve, olyan csodálatosan van fölépítve az egyház ritusa, egy misének a menete, aminek pontosan ez a lényege, hogy az egyénnek szinte semmit sem kell tennie azért, hogy közben ez benne működhessen és megtehesse mindazt a jót, amire képes, amire szolgál. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy volt egy ilyen mise élményed, mert ez bizony gyakori lehet. Sokkal gyakoribb, mint ahogy ezt eddig gondoltad, hisz aki már volt így halál közelben, és nekem is volt szerencsém halál közelben lenni, az tudja, hogy onnan hoz valami olyan biztonságérzetet, olyan derűt, ami igazából szinte megfogalmazhatatlan. És én azt hiszem, hogy a Frontint is ezért sikerült elhagyni, mert egy sokkal, sokkal erőteljesebb alapot építhetett ott a Jóisten, vagy inkább hozhatott felszínre, ami addig is ott volt benned, mert ő mindannyiunknak ezt adja, kezdetektől fogva, csak aztán mi rápakolunk mindenfélét, és alig láthatóvá, érzékelhetővé válik ez a szikla, ami ő maga bennünk. Úgyhogy így a beszélgetés lezárásaként, Anikó, mi az, amit üzennél a Mária Rádió hallgatóinak, akik esetleg aggódnak, félnek, imádkoznak másokért? Mi a te üzeneted így a COVID kapcsán?
Így a COVID kapcsán az, hogy igazából ne várjonak tovább, hogyha érzik, hogy megtörtént a baj, amit én azért nem tudtam, mert csak egyszerűen lázas lettem. Tehát nekem nem voltak fulladásaim, köhögéseim, nem fájt a hátam sem, csak borzasztóan lázas lettem. Azonnal forduljanak orvoshoz, menjenek, és kezeltessék magukat, és ne várjanak még egy jó hetet, mint ahogy én vártam, hanem menjenek, és időben, mert minél előbb mennek, annál könnyebb a kezelés, és akkor a hit és a remény az nagyon-nagyon legyen ott.
Nagyon szépen köszönöm, Anikó, neked ezt a beszélgetést, és hallgatóinknak is a megtisztelő figyelmet, és további áldott jó estét, pihenést, napokat kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!